Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, ahogyan azt Jónás próféta könyvéből olvasom. Jónás próféta könyvének az első fejezetéből és a második fejezet első három verséből. A hosszú ige szakaszra tekintettel a gyülekezet foglalja el a helyét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen elaludt. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj fel, és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak: gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, hogy ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá: mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt: héber vagyok. Az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki: hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle: mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik: fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt! Ne terheljen bennünket ártatlan vér! Mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt. Áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás ekkor imádkozott a halgyomrában, Istenéhez, az Úrhoz. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, gyertek és feleljünk Istenünk megszorító szavára imádságban. Mindenható Úrunk, bocsáss meg azt, hogy mi is olyan sokszor így viselkedünk, mint Jónás. Jól ismerjük ezt a történetet, sokszor hallottuk már, akár gyerek istentiszteleten, akár itt közöttünk a felnőttek istentiszteletén. Talán nevetünk is rajta, pedig igazából rettentő szomorú, hogy saját magunkat ismerjük fel benne. Hogy te mondasz valamit, és mi homlok egyenest az ellenkezőjét tesszük. Hogy te kijelented magad, és mi ellenkezünk. Hogy a szánkkal azt mondjuk, hogy téged, a menny és föld Istenét tisztelünk, és közben úgy viselkedünk, mintha semmi közünk sem lenne hozzád. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk. Köszönjük, hogy így is jöhetünk eléd, jöhetünk hozzád, hogy vársz minket, van szavad hozzánk. Könyörgünk most a te szent lelkedést. Jöjj most közénk. Formálj bennünket. Nyisd ki a fülünket, nyisd meg a szívünket. Várunk rád, Urunk. Amen. Istenünk igéjét a már felolvasott szakaszból olvasom, Jónás próféta könyvének az első fejezetéből az első 3 verset. Hallgassa figyelemmel a gyülekezet. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Mi jut eszünk be ezt a fél mondatot hallva? Talán másoknak is az jut az eszembe, mint amit nekem jutott. Milyen jól kezdődik ez a történet? Talán másokban is van egyfajta szent irítség, hogy milyen jó annak, akinek csak úgy szól Isten igéje. Konkrétan neki, pont neki, személyesen. Milyen sokszor vágyunk mi is arra, hogy Isten tegye nyilvánvalóvá az akaratát. Hogy szóljon hozzánk. Gyerekként én irigyeltem a prófétákat. Az volt bennem, hogy de jó nekik, hogy ő nekik mindig konkrétan Isten megmondta, hogy hova menjenek, mit mondjanak, mit csináljanak. Egy csomó döntéshelyzetben én is annyira szerettem volna, hogyha Isten konkrétan megmondja, hogy mit csináljak, hogy hova menjek, merre döntsek, melyik opció mellett. Aztán, ahogy egyre többet megismertem a prófétákból, meg a Bibliából, rájöttem, hogy egyáltalán nincs miért irigyelni a prófétákat, mert az ő feladataik általában a legkevésbé sem a könnyű és vonzó kategóriába estek. Jónás személyében is egy ilyen Isten által megszólított emberről olvasunk. A Szentírás 2 megbízásról számol be, amit Jónás kapott. Az egyik nagyon ismert, amit most felolvastam, a másikat annyira nem szoktuk ismerni. Ez a Krónikák könyvében szerepel, azt írja, Izrael királya Jeroboám állítatta vissza Izrael határát, az Úrnak, Izrael Istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgája, a Gát-Héferből való Jónás próféta, Amittai fia által. Ebből a rövid feljegyzésből tehát az derül ki, hogy Jónásnak itt azt kellett hirdetnie, hogy visszaállíthatják Izrael határait, hogy növekedik Izraelnek a területe. Azt hiszem, hogy senkit nem kell hosszasan győzködnöm arról, hogy elég hatalmas különbség van egy olyan örömüzenetnek a hirdetése között, mint amit most olvastam, hogy növekedik a hazánknak a területe, hogy egyre inkább virágzik az országunk, hogy elfoglalhatunk területeket, azaz egyre hatalmasabbak leszünk. Ez egy örömüzenet volt a honfitársak felé. És azt olvassuk, hogy a krónikák szerint, hogy Jónás maradéktalanul eleget is tette ennek a megbízásnak. Aztán ott van ez a másik megbízás, ami már közel sem ennyire kecsegtető és vonzó. Ninive abban az időben a kortársak által is elég vérszomjasnak titulált város volt, idegen, ellenséges. Emberi szempontból teljesen érthető tehát, hogy Jónás megretten. Nem is ez a furcsa, elég sokszor olvasunk arról a Bibliában, hogy valaki valamilyen megbízást kap az Úrtól, és félelem fogja el. Mózesnél elég sok kifogást találunk, hosszasan győzködi Istent arról, hogy ő aztán egyáltalán nem alkalmas erre a feladatra, amivel Isten megbízta, kerítsen helyette valaki mást. Aztán Isten mellé adja a testvérét Áront, és bíztatja, és Mózes kivezeti a népet a fáraó alól Egyiptomból. Vagy van Jeremiás próféta. Ő a fiatalságára, a tapasztalatlanságára hivatkozik, és Isten őt is bátorítja. Vagy talán emlékeznek a testvérek Gedeonra, ő is nagyon sok kifogást felhoz, hogy ő neki ez a feladat nagyon nem megfelelő. Isten biztos, hogy rossz embert választott. Aztán végül Isten bátorítására 300 emberrel legyőzi a hatalmas túlerővel lévő ellenséget. Tehát valamennyien megijednek a feladattól, de Istenhez menekülnek a félelmeikkel. Hozzáviszik a panaszukat, és ő szerető édesatyaként megerősíti őket. Jónás bűne ott kezdődik, hogy nem Istenhez menekül a félelmével. Nem az Úr előtt tárja fel a rettegését, hanem hátat fordít neki. Saját maga akarja eldönteni azt, hogy mire képes és mire nem, mihez van kedve, és mi az, amit neki egyáltalán nem fűlik hozzá a foga. De sokkal többről van itt igazából szó, mint félelmekről. Jónás ugyanis azt gondolja, hogy ő pontosan tudja, hogy mi az, ami boldoggá tenni őt és a népét. Sokkal jobban tudja, mint az Úr. Jónás lelkes patriótaként azt remélte, hogy ahogy az előző megbízatása is az volt, hogy Izrael területének a növekedését hirdetheti, ő azt remélte, hogy egyszer majd újra úgy fog dicsőségesen tündökölni Izrael királysága, ahogy egykor Salamon idejében. Akkor volt a legnagyobb kiterjedésű a birodalom, és erre vágyott Jónás. Azt gondolta, hogy Istennek nyilván akkor az az áldása, hogyha abban látják meg Istennek az áldását, hogyha legyőzik a többi népet, hogyha zavartalanul élhetnek, hogyha az övék lesz a legnagyobb birodalom. És persze még jobb lenne, hogyha Isten akár gyökerestül kiirtaná az összes ellenséget, kezdve Ninivével, hogy soha ne is lehessen esélyük háborgatni a zsidókat. És azért nem akar Ninivében prédikálni, mert nagyon is reális lehetőségnek tartja azt, hogy Ninive bűnbánatot tart és megtér. És ismeri Istent. Később a 4. fejezetben azt olvassuk, amikor Ninive valóban megtért, és Isten valóban megkegyelmezett, Jónás panaszkodik. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarzízba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Érezzük, hogy milyen elképesztő, amiket mond Jónás. Szemére hányja Istennek azt, hogy ő irgalmas és kegyelmes. Jónás attól tartott, és látjuk, hogy nagyon is jogosan, hogy Isten majd megkegyelmez az ellenséges népnek, életben hagyja őket, de akkor mi lesz az ő hazafias álmaival? Nem bízik benne, hogy Istennek jó a terve. Elméletben hitte, hogy Isten kegyelmes és irgalmas, de ettől még nem bízott benne. Túl kicsinek látta Istent. Azt gondolta, hogy hogyha az egyik népet, az egyik népnek megkegyelmez, akkor nem tudja megáldani a másik népet. Talán mi is egyetértünk ezzel az állítással. Igen, igen, tudjuk, Isten jó és kegyelmes. De ez igazából semmi hatással nincs arra, hogyan gondolkodunk. Mert a saját definíciónk szerint határozzuk meg a jó fogalmát. Mint a gyerekeknél. Nálunk is sokszor az Isten jóságának a mércéje, hogy vajon valóra váltja-e a mi terveinket, a mi vágyainkat, a mi álmainkat. És Jónás könyve itt arra figyelmeztet, hogy engedjük, hogy Isten határozza meg, mi a jó. Engedjük, hogy Isten döntse el, hogy mi a legjobb számunkra és a körülöttünk élők számára. Elvileg tehát Jónás az Isten embere, de a gyakorlatban ott az egyéni érdek, a saját vélemény, ami egyáltalán nem lett Isten akaratának alárendelve. Babits Mihály fogalmazza ezt meg úgy, hogy Jónás rühellé a prófétaságot. Ez egy elég erős kifejezés. Egyszerűen úgy döntött, hogy fellázad Isten ellen. Szembeszegül az élete urával. Azt teszi, amit ő akar. Ne csak Jónásra figyeljünk, hanem kicsit befelé is, hogy nem ugyanilyenek vagyunk sokszor mi is. Azt valljuk, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, sőt, meg vagyunk elégedve magunkkal, hogy mi még szolgálunk is neki. De amint valami kellemetlenség ér minket, valami nem úgy történik, ahogy mi azt elképzeltük, vagy hogyha áldozatot kell hoznunk, akkor rögtön megtorpanunk. Úgy érezzük, hogy ez túl sok, erre mi nem vagyunk képesek. Pedig valójában igazából csak hajlandóak nem vagyunk rá. Hiszen hogyha hisszük azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, akkor hogyan is ne vinné véghez azt, amit ő eltervez velünk? Mert Isten kétszeresen is tulajdonjoggal rendelkezik fölöttünk. Egyrészt ő az, aki megteremtett minket, és azt olvassuk, hogy Isten önmagának teremtett. Ézsaiás írja, hogy Isten önmagának formált minket, azért, hogy hirdessük az ő dicséretét. Elsősorban neki vannak céljai az életünkkel. Nem a saját önmegvalósítási törekvéseinket akarja megáldani. Másrészt pedig elszakadtunk tőle, és a bűn rabságában éltünk, és Isten az egyetlen fiának a halála árán váltott meg minket, önmagának. Péter apostol írja, hogy Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Nem veszendő aranyon vagy ezüstön, hanem drága véren vásárolt meg minket. Joga van hozzá, hogy úgy tekintsen ránk, mint a sajátjaira. Vagy nem tudom, hogy ki az, aki a konfirmációra meg kellett, hogy tanulja a heidelbergi KT első kérdés feleletét, azt hiszem, hogy sokan vannak ilyenek közöttünk. Milyen szépen tudjuk fújni, hogy az egyetlen vigasztalásom, hogy testestől, lelkestől, életemben, halálomban nem a magamé, hanem az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ugyanolyan szépen fújjuk, mint ahogy azt olvassuk, hogy Jónás is nagyon szépen tudta kívülről mondani korának a hitvallását. Amikor megkérdezték, hogy ő melyik Istent szolgálja, akkor mondta rögtön: az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Hát igen, csak éppen gyökeresen másról tett bizonyságot az élete. Nem kell deklarált Isten tagadó életet élni ahhoz, hogy tudatosan szembe menjünk. Folyamatosan szabotáljuk magunkban Isten akaratát. De hogyha elhisszük azt, hogy mindenestől isteni az életünk, akkor azt is ismerjük el, hogy ő az illetékes, hogy eldöntse, hogy mit szeretne tenni az életünkben. Hogy mi az, amit ő jónak lát. Bízunk abban, hogy Isten, amit ő jónak lát, az valóban jó. És a mi életünkben ez valószínűleg teljesen más, mint az ószövetségi próféták életében volt. Hála Istennek, tegyük hozzá. Lehet, hogy egyszerűen oda kell menni valakihez, és oda szentelni neki a figyelmünket, megajándékozni ezzel. Vagy átadni neki valamilyen könyvet, amelyik Istenre emeli a tekintetét. Így tenni bizonyságot Istenről. Vagy egyszerűen bátorítani egy ige verssel. Vagy talán a legnehezebb, hogy megtenni az első békülő lépést egy olyan családtag vagy munkatárs felé, akire régóta neheztelünk. Azzal kezdtem, hogy sokan vágyakozunk rá, hogy Isten szóljon hozzánk. Pedig Isten szólt. Több mint 1200 oldalon olvashatjuk az ő levelét. De hogyan is várhatjuk azt, hogy szóljon hozzánk? Milyen szót várunk, hogyha nem olvassuk az ő szavát? És hogyha meghalljuk az ő szavát, akkor mi is homlok egyenest a másik irányba megyünk, mint Jónás. És hogyha Isten kegyelme megállít, utánunk nyúl, ez sokszor fájdalmas. Jónásnál ez egy tengeri vihar volt. Egy rettenetes tengeri vihar, amiben a nagyon is edzett matrózok is attól féltek, hogy elveszítik mindenüket, elveszítik az életüket. Milyen érdekes, hogy szerintem ezek a hajósok, és Jónás is azt gondolták, hogy ez a vihar, ez egy ítélet. Ez büntetés. Isten mondott valamit, Jónás nem azt teszi, erre Isten jól oda csap neki. Pedig nem erről van szó. Vegyük észre, hogy ez Istennek a legnagyobb kegyelme, hogy ő utána nyúl az ő gyermekének. Ez a legnagyobb kegyelme, hogy nem engedi, hogy a vesztébe rohanjon. Isten tudja azt, hogy csak vele élhetünk boldogságban. Tudja azt, hogy ő az élet forrása. Ő az öröm forrása. Hogy ő az, akire igazából szükségünk van. Még hogyha azt is látjuk, hogy 1000 millió másra van szükségünk, csak Istenre nem. Isten fel akar ébreszteni. És azt látjuk, hogy sikerült is visszafordítani a magához a hajósokat is, és Jónást is, aki elkezd aztán imádkozni. Eddig hátat fordított, és most odafordul az Istenéhez. Az Úr nem kegyetlenkedni akart Jónással, nem Móresre akarta tanítani. Hiszen, hogyha engedte volna azt, hogy csak menjen, akkor, hogy elszakadjon tőle, akkor az pont arról árulkodott volna, hogy Isten szeretetlen, hogy Isten közömbös. De Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. Nem élvezi, hogyha látja, hogy küszködünk, hogy majdnem elnyelnek a hullámok. De tudja azt, hogy nélküle halál és pusztulás vár ránk, és ezért mindent bevet, hogy vissza oda vonjon magához bennünket, még a szenvedést is. De azt is vegyük észre, mi most már nem csak az Ószövetséget látjuk, hanem az Új Szövetséget is. Hogy Isten mindent bevet, és ez a minden nem csak, és nem is elsősorban a mi szenvedésünk, hanem Jézus Krisztusnak a szenvedése. Jézus Krisztus meghalt értünk lázadókért. Azért, hogy újra Istennel, az Atyával szeretett kapcsolatban élhessünk. Ő vállalta a szenvedést, értünk és helyettünk, hogy bizonyítsa a szeretetét, az elkötelezettségét. A mi javunk, a mi örömünk, a mi jó, a mi javunk iránt.
ne
hátat fordítsunk át ennek az Istennek, hanem merjünk odaborulni elé, megadni magunkat neki, hogy Uram, tiéd vagyok, és tiéd mindenem, és te tudod, hogy mit akarsz kezdeni velem. Mert Isten mindig azért szólít meg, mert terve, ráadásul jó terve van velünk, és hogyha mi odaadjuk neki az életünket, akkor általában azt is megtapasztaljuk, hogy nem csak velünk van jó terve, hanem általunk mások számára is, hogy minket is be akar vonni ebbe a munkájába. Milyen nagyszerű küldetés, hogy azzá lehetünk, amivé Isten formálni akart bennünket eredetileg. Hogy betölthetjük azt a megbízást, amire ő teremtett. És így nyer valódi célt és értelmet az életünk. Bízzuk hát magunkat erre a legbölcsebbre, aki tudja, mire van szükségünk. Ő szólt, és minket is szólongat folyamatosan. Mit válaszolunk neki? A most következő csendben erre a kérdésre keressük magunkban a választ. Mindenható Úrunk, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk, hogy van szavad, megszólítasz, ad szabadságot a válaszolásra. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem jól válaszoltunk, hogy a saját fejünk után mentünk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem bízunk benned. Nem hiszük el azt, hogy te valóban jót akarsz. Hogy amit te mondasz, az jó. Bocsáss meg, hogy azon mérjük le, hogy te mennyire vagy jó hozzánk, hogy mennyire teljesíted a kívánságainkat, mint hogyha jó tündérként kezelnénk téged. Urunk, köszönjük neked, hogy megismerteted velünk magadat. Könyörgünk, hadd ismerjünk egyre jobban, mint hatalmas, szent Istent, uraknak urát. Hadd lássunk téged, annak, aki te valójában vagy, hogy így rád merjük bízni magunkat, az életünket, szeretteinket. Köszönjük, hogy be akarsz vonni a te munkádba, a te jó tervedbe. Urunk, adj világosságot, hogy felismerhessük, hogy ez mi most pontosan a mi számunkra egyen-egyenként. Hadd vegyük át a te gondolataidat. Kérlek, hogy formáld a gondolkodásunkat. Adj helyes szempontokat a döntéseinkhez. Tőled való szempontokat. Köszönjük, hogy mindenben oda tehetjük magunkat, hogy te mindenestől gondoskodsz rólunk. Szeretnénk így kiszolgáltatni magunkat neked. Az Úr Jézustól tanult imádsággal is jövünk hozzád. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben. Minden, amit kinyerünk neked, adj, és bocsáss meg, mert mi is megbocsátunk, azt elmondom, mert veszünk és megjelenik el a sértésbe. Szóval itt van a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Örökké. A békesség Istene pedig tegyen készítéteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen.